Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája: interjú Kajtor Domonkos jezsuita diákonussal, római teológiai tanulmányai befejeztével. A Jóisten engem felkért egy táncra. Domi egy meglátás a saját életéből. Azt éltem meg, hogy Isten felkért táncolni, és ezt a rendi próbatételek során tapasztaltam meg, de idő kellett nekem ehhez, hogy elkezdem a táncot ő vele. Mire ő lassan körbevitt a táncparketten, megmutatta annak különböző sarkait, és kinyílt számomra a világ. Kajtor Domonkos 1993-ban született, középiskoláját 2008 és 2012 közt a Szentendrei Ferences gimnáziumban végezte, majd érettségi után Budapesten gyenge áramú elektrotechnikusi tanulmányokat folytatott. 2014-ben kérte felvételét a Jézus Társaságába, 2016 és 2020 között Németországban folytatott nyelvi és filozófiai tanulmányokat. 2022-től végezte Rómában az Il Gesù Nemzetközi Kollégium diákjaként teológiai tanulmányait a Pápai Gergely Egyetemen. Most hallgassák meg a Kajtor Domonkossal készített stúdió beszélgetésünket. Igazi testvéri szeretettel köszöntöm a stúdióban, a Csöpki stúdiónkban rendtársamat, barátomat, munkatársamat is, Kajtor Domonkost, aki búcsúzik Rómától, és nekem is fáj a szívem, hogy el kell veszítselek téged, legalábbis ami a különválást illeti. Domi, most délelőtt vizsgáztál, éppen hogyan ment a vizsgád, és kinél vizsgáztál?
Hát először is nagyon köszönöm a meghívásodat ide. Magyar rendtársnál vizsgáztam, Bartók Tibornál. Antropológia tárgy nagyon-nagyon jó volt, amíg tanított minket. A vizsga nem volt egyszerű, de annyira jó volt hallgatni, hogy már tegnap vizsgáztak nála a többiek, és meséltek, hogy jaj, mennyire kedves ez a professzor. És akkor mindig elfogott egy kis büszkeség, hogy ó, egy magyar rendtárs. De nagyon-nagyon jó vizsga volt.
Igen. És akkor tulajdonképpen ezzel a vizsgával le is tudtad az összes tennivalódat, és pontot teszel a római tanulmányaidra.
Nagyjából igen, még egy utolsó vizsga vár rám, de azzal befejeztem mindent, megírtam a szakdolgozatot, leadtam azt is szépen, és hát néhány nap múlva elköltözöm Rómából. Szóval azt szoktam mondani így viccesen olaszul, hogy hát az olasz életemet azt így befejezem.
Mit jelent számodra elköszönni Rómától? Kezdjük a végéről.
Pont amit meséltem neked, így szívesen megosztom, ugye a hallgatókkal is. Néhány napja, hogy pakoltam a szobámban a könyveimet, hogy leültem a földre, ott voltak a dobozok körülöttem, és annyira megérintett az, hogy láttam a szobámat így kiüresedni. És így könyvbe lábadt a szemem. Én be is kapcsoltam zenét, és akkor azt hallgattam, és annyira megérintett, hogy hú, ennyire elkezdtem kötődni Rómához. Az a hely, ahol éveket éltem, az a szoba, ahol tényleg ahol nagy örömteli pillanataim voltak, de a tanulásnak az izzadságos pillanata is ott voltak abban a szobában, hogy a szépen lassan így kiüresedik. És valami ilyesmit élek meg Rómából való elmenetelem kapcsán, hogy ebben van egy kiüresedés, de ez nem azt jelenti, hogy elveszítek valamit, hanem valami, amitől most itt az ideje búcsút venni. És ez nekem ez annyira szép, hogy van mitől búcsút venni. Nem úgy megyek el, hogy na, most eldobtam mindent, hanem hú, nagyon is van mitől búcsút venni, és nagyon is van miért hálát adni.
Az idő kerekén forgassunk vissza három esztendőt. Kajtor Domonkos jezsuita, skolasztikus megérkezik Rómába, és kapsz egy üres szobát. Nagyjából ugyanaz a
képet. Ez így volt, igen. Igen.
És akkor, ha lejutél a földre, akkor mit éreztél? Üres a szobád, még éppen csak megérkeztél, nem tudsz olaszul. Mi volt akkor? Mi történt benned? Mesélj nekünk erről.
Bennem volt Magyarország elengedésének a gyásza. Ez a fájdalom, erre az érzésre nagyon-nagyon emlékszem. Aztán a bizonytalanság, nem tudtam olaszul. Meg kellett tanulnom gyorsan olaszul. Egy olyan közösségbe került, ami nemzetközi közösségbe, ahol nem volt rajtam kívül más magyar. Az olasz nyelv volt a közös, egy nagy közösség. Úgy 55 fő, több mint 30 nemzetből vagyunk általában. Hát az ember ott először úgy lesokkolódik, hogy hú.
És nem volt magyar társam.
És nem volt magyar társam, teljesen egyedül voltam. És nagyon emlékszem, hogy tényleg volt ilyen, hogy ott ültem. 3 évvel ezelőtt a szobámnak a földjén, ott a kis szőnyegen, és így arra gondoltam, hogy hú, Istenem, ez valahogy most együtt, mert egyedül ezt nem fogom tudni megcsinálni.
És akkor most menjünk lassanként előre. Mi az, amire úgy emlékszel, hogy ami szép volt, vagy ami nagyon-nagyon meg kellett küzdeni ez alatt a 3 év alatt? A nyelv először, aztán...
Igen, az első év az azt hiszem egy ilyen nyelvi tanulás volt. Néha sajnálom is, hogy annyira sokat nem értettem akkor még a teológiából, meg kellett tanulni olaszul. Olaszul elkezdeni tanulni latint és görögöt, szóval egyszerre 3 nyelvet kellett úgy megtanulni. Hát azért ez komoly kihívás volt. Az első évnek tényleg azt mondanám, hogy ez volt úgy a hangsúlya. De nagyon szép volt azt látni, hogy így szépen lassan elkezdtek jönni a gyümölcsök. És azt hiszem, hogy ilyen, visszaemlékezem így, egy 3/4 év volt, amikor azt tudtam mondani, hogy na, most már megérkeztem.
Az nagyjából húsvét lehetett.
Ez nagyjából húsvét lehetett, igen. Tudtam úgy beszélni olaszul, hogy meg tudtam osztani azt, ami bennem van. A rendtársakat megismertem, tényleg Sri Lankától kezdve Dél-Amerika. Teljesen más kulturális környezet, szóval itt volt Róma, mint az olasz főváros, volt az egyetem, ami egy ilyen teológiai kultúrkörnyezet, aztán volt a rendházunk, ami egy ilyen nemzetközi turmix, ha lehet ezt mondani,
igen.
Mindenféle színek, ízek, kinézetek, és 3/4 évre volt szükségem ahhoz, hogy így megérkezzek, és tényleg azt tudjam mondani, hogy egészen itthon érzem már magamat.
De ez a kollégium, meg az egyetem.
Igen.
Rómába, a kereszténység fővárosába, az Ulpsba. Mikor érkeztél meg?
Én azt hiszem, az a második évem volt. Nagyon élveztem, amikor mi is találkoztunk így az elmúlt évek során, és te is sokat meséltél Rómában, Rómáról. És a második évem során lejutottam Szent Péter sírjához, egészen lentre-lentre, a bazilika aljában, és ez egy olyan pillanat volt, ami engem nagyon megérintett.
Az ásatások.
Az ásatások, tényleg lent. És ott voltam lent, nem volt sok időnk, de az egyik rendtárs azt mondta, hogy álljunk meg és imádkozzunk. És ott voltunk 17-en, nemzetközi társaság, nemzetközi csoport, és hirtelen olyan csönd lett. Valahogy megérintett minket az, hogy most itt vagyunk tényleg Rómának, az egyháznak a szívének, ha lehet azt mondani, a közepén, teljesen a közepén, igen. Fölöttünk a Szent Péter bazilika, és itt van, nem messze tőlünk, egy 1,5 méterre, Péternek a földi maradványai, még lehetett is látni, egy ilyen kis dobozkába van, és wow! Hogy ennek a valóságnak a tapasztalata.
Igen.
Amíg az elméleti szinten ott van, hogy igen, Szent Péter, és így tovább, de amikor ott az ember ezt láthatja, és megélheti, ez engem nagyon megérintett. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy de jó itt lenni.
Ez a második évben történt.
Igen.
De kezdted akkor felfedezni a várost. Mit adott neked még Róma Péteren túl?
Kultúrát. Ezt nagyon tudom mondani, hogy kultúra. Olasz kultúrát is, de egy nemzetközi kultúrát is. Szoktunk azon viccelődni, hogy azért Róma sem annyira Olaszország, nagyon sok turista van, főleg a belvárosban, ahol élek. A belvárosnak a közepén, nem messze a haza oltárától. Ott azért inkább nemzetközi a város, mint olasz. De mégis, aki így belecsöppeni az olasz kultúrába, és volt lehetőségem elmenni Szicíliába, Dél-Olaszország, vagy Észak-Olaszország, és még az ember ott van, megtapasztalja a nyelvnek a különböző nyelvjárásait, a különböző ízeket, a különböző embereket. Én ezért nagyon hálás vagyok. Egy egyszerűen itt van Magyarország, nem messze Olaszországtól, és ez mindig így álom jönni az olasz tengerpartra. Tengerparton nem voltam sokat, de az olasz kultúrának így a megtapasztalása, na arra nagyon sok lehetőségem volt.
Rómának sok szentje van, köztük a mi Szent Ignácunk is. Van-e kedvenc szented Rómából?
Említetted Szent Ignácot. Így rögtön, ahogy felhoztad a nevét, így megérintett, hogy ott, ahol laktam, abban a közösségben, ő ott lakott az utolsó 14-5 évében. És mellettünk van az Il Gesù templom, ahol ő el van temetve. És egészen közel az ő szobájához volt az én szobám, egy szinttel feljebb ugyan, de így majdnem egymás felett.
Jó pozíció.
Nagyon jó pozíció, 3 évig ott laktam, és többször gondoltam erre, hogy na itt vagyunk nagyjából 7-8 méter távolságban. Én amikor beléptem jezsuitának, nekem Szent Ignác egy nagyon idegen ember volt. Nem értettem, hogy miért, mit csinált, a belső gondolatvilága, az ima élete. Tényleg egy idegen ember volt. És azon is gondolkoztam, hogy hát így belépni jezsuitának, hogy a rendalapító egy olyan fura személy. És most így 10 több év után jezsuitaként, úgyhogy járhattam Loyolában, ott laktam egy hónapot, így 2 évvel ezelőtt nyáron.
Ahol ő született,
igen. Egy elképesztő gyönyörű tapasztalat volt, aztán elmentem Jeruzsálembe tavaly nyáron, az is egy nagyon különleges tapasztalat volt számomra, és így megismerhettem Szent Ignácnak az életét, és hogy ott lakhattam tényleg tőle, éveken keresztül, Én merem azt mondani, hogy hát, ez lehet egy ilyen jezsuita közhely, de azért mégis nekem Szent Ignác, így a legfontosabb szenté vált, úgyhogy nem ő volt. Nem ő volt.
Mi az, amire rátaláltál Szent Ignácban, ezen szimbiózisban, tehát vele való szinte együtt létben, pár méter távolságban egymástól, bár 400 év idő eltolódással, ami induláskor még nem volt meg?
Az emberségem, amikor így kerestem, és azon gondolkodtam, hogy belépjek jezsuitának. Nagyon sokat olvastam róla, szentek élete, hát ott gyönyörű dolgok vannak, de azért egy picit elvont. Így élt, úgy élt, ez a szent, az a szent, és én ezt éltem meg Szent Ignácból. És akkor beléptem, noviciátus németországi éveim, amikor Miskolcon voltam, foglalkoztam a Szent Ignác műzikkellel, ott is nagyon sokat kellett gyakorolnom, vagy így elmélyednem, nem is gyakorolnom, elmélyednem így az életében, és hogy kijöttem, egy olyan emberi oldalát tapasztalhattam meg itt. Ez a környezet, ahol ő élt, a ruhái, a kis cipője.
A papucsa.
Pontosan.
A meggyötört, vékony.
Egy nagyon, igen.
Papucsát nagyon lehet szeretni.
És akkor jönnek a fiatalok, gimnazisták, oda, és bevezetem őket abba a kis múzeum részbe, és akkor mondom, na, ez a akkori sneaker divat, ez a mostani ilyen sportcipő divat, és mindenki ott nevet. Hát tényleg egy egyszerű ember volt. És mellette meglátni azt a zseniségét, sokszor úgy magyaráztam el, ahogy én megértettem őt, hogy ő egy zseni volt, ahogy megalapította a Jézus társaságát. Mellett egy fantasztikus ember, Jung, C.G. Jung, két szemeszteren keresztül róla tanít Zürichben 1939-1940-ben. Tényleg Szent Ignácnak a lelki gyakorlatai. Elképesztő az a pszichológiai mélység, amire rátalál Szent Ignác. Mellette ott van, többször találkoztam azzal, hogy őt mondják így a globalizáció atyának, hogy ő az az első ember, aki tényleg globálisan látja a világot.
Az egészben.
Igen. És mellette egy misztikus szent. És ez így nekem ez a nagy halmaz, a misztikussága, ez a szentsége, ami így magába öleli mindazt, amit mondanak róla.
Emberségét említetted. Tudnál példát mondani, mi az, ami az ő emberségéből számodra olyan eklatáns példa?
Halála vége fele nagyon nehezen tudott enni. Nagyon sok epe problémája volt, halál után fel is boncolták, epéjébe találtak követ, meg vénájába lerakódásokat. Nagyon sokat szenvedett, és írják róla, ott volt a vacsora asztal, hogy ő is ott legyen a rendtársakkal, nem akart külön lenni. Szent Ignác, a generális atya, ő is odaült, de hát nem tudott enni, mert olyan sok fájdalma volt. Csak így pöckölgette a morzsákat. És ez a kép, mint a kisgyerekek, amikor valami van, vagy unják a vacsorát, reggelit, vagy éppen nem kérnek többet az ételből, hát én csomószor láttam ezt a képet, hogy így hát így játszanak az a kis morzsákkal.
Szerethetővé vált.
Igen. Egy annyira emberi, hogy ott van abban a kiszolgáltatott állapotban. Már idősen, már több rendtársa meghalt, akivel együtt indultak, Szavéri Szent Ferenc és a többiek, és ott van a nagy Szent Ignác, ül az asztalnál, és így játszik a morzsákkal, mert éppen nem tud mit csinálni. Nem tud étkezni, mert annyira fájnak.
Mi volt az, ami megfogott, ha nem is a Szent Ignáci példa, mert ugye előbb utaltál rá, mi az, ami megszólított, hogy légy jezsuita? Ha nem annyira az alapítónak a vonzó egyenisége induláskor,
igen,
akkor mi az, ami bevonzott a társaságba téged?
Én eredetileg egyházmegyés irányba indultam. Esztergomi szemináriumon is volt kapcsolatom, hivatástisztázó lelki gyakorlaton is voltam ott nyílt napon, és utána találtam rá a jezsuitákra is. A jezsuitáknak az életformája. Ahogy én akkor azt láttam, és most visszatekintve ennyi év után merem azt mondani, hogy úgy egészen jól kitapogatóztam akkor, hogy hogyan is élnek a jezsuiták. Egyfajta ilyen libikókaként tudom ezt elmagyarázni, ahogy én akkor értettem. Van egy aktív apostoli életünk, ez az egyik oldal. Másik oldal pedig egy intim szerzetesi élet, amiben nem látnak bele kívülről az emberek. Tényleg ott vagyunk, imádkozunk a személyes ima életünk. Nem imádkozunk úgy közösen zsolozsmát, hanem van annak egymás között is, ahogy én ezt megélem, magunk között is egy ilyen intimitás, hogy ki hogyan imádkozik. És az a libikókának a másik oldala. És megélni ezt a pozitív feszültséget, hogy a libikókának nem szabad elbillenni az egyik irányba, hogy akkor csak imádkozunk, mert akkor azok nem mi vagyunk jezsuiták. A másik irányba se billenhet el úgy, hogy akkor csak dolgozunk, meg csak apostoli tevékenység, mert azok sem mi vagyunk, hanem ennek az ilyen pozitív feszültségnek a megélése. Amit ha sikerül így jól megélni, akkor az visz, az lélek. A számomra ilyen lélek kiáradásai pünkös közelébe lehet ezt mondani, hogy ez megy. És a mi feladatunk, ahogy én azt akkor láttam, hogy akkor ezt próbáljuk megtartani, és ez nagyon megtetszett.
Noviciátusban élni azt jelenti újoncnak lenni. Mi maradt meg belőled a noviciátusodból? Hol is volt az?
Nekem Budapesten volt a noviciátusom, az utolsó novicius voltam Budapesten, mert utána a magyarországi noviciátus kiköltözött Németországba. Ha röviden megfogalmaznám az a tapasztalat, hogy Isten felhív a táncparketre. Emlékszem, hogy a noviciátusom végén írtam erről, nem is tudom, 10 éve, amikor én befejeztem a noviciátust, hogy azt éltem meg, hogy Isten felkér táncolni, és de én tudtam...
Ő a vőlegény.
Igen, ebből a szempontból nagyon különleges ez a kép, tényleg egy érdekes kép, de hogy azt belül megéltem. A próbációkon keresztül Szegeden voltam, ott haldoklókkal foglalkoztam, holttesteket csomagoltam, a zarándoklat pénz nélkül, szállás nélkül kint Romániába és Ukrajnába, több száz kilométer kiszolgáltatva az embereknek, az időjárásnak a hegyekben, a 30 napos lelki gyakorlat, az iskola próbáció. Kellett idő nekem a noviciátusba ahhoz, hogy merjem Istennek engedni, hogy ő elkezdjen vezetni ebben a táncban. És szépen lassan úgy elkezdte bemutatni a táncparkettet, különböző sarkokat, az életnek a különböző sarkait. És így kinyílt a világ számomra.
Nagyon szép ez a kép. Az Istentől kaptál egy egészen különleges vonzódást, talentumot is a zenéhez. Ha tánc, akkor mögötte zene is, és ugye mindenféleképpen összekapcsolódik. Hogyan lehet beleszűrni ezt a talentumot ebbe a Istennel való együtt táncolásba?
Ó, de jó kérdés. Nem tudok zene nélkül élni. Ezt merem mondani, ez Rómába jöttem erre rá, és mertem kimondani, hogy nem tudok zene nélkül élni. 2 éven keresztül az Il Gesù templomunk, anyatemplomunknak a karnagya is voltam, van egy kis kórusa, és ott felkértek, és éveken keresztül vezényeltem nagy miséken, húsvéti szertartásokon. Amit én megéltem sokszor, ahogy ott vezénylek, énekel a kórus, szól az orgona, esetleg mögöttem ott van 1000 ember, vagy még több papok, több száz pap is, hogyha nagy szertartásunk van. Az, amit én megélek belül, egészen mélyen, és hogy kapcsolódok ebben a megélésben Istenhez, így a zenében, azt át tudom adni a vezénylésen keresztül, annak az érzelmi tartalmát, annak a megérintettségét, és azt a kórus tovább tudja adni az embereknek. És nekem egy nagyon mélyen kapcsolódik, hogy a zene az megérint. A zene az színessé teszi az életet. És én ezt élem meg így az Isten kapcsolatomban is, így egészen szép párhuzamként, hogy a színessé teszi az életet számomra. Abban érintődöm. És nagyon szeretek zenével is imádkozni. Engedni azt, hogy valahogy Isten számomra úgy a zenén keresztül fejezze ki magát. Ez lehet tényleg nagyon lirikus zene, néha pedig hát olyan kicsikét karakteresebb is, amire nem gondolnánk először, hogy hú, hát azon keresztül is Isten szólhat, de... De, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon szép tapasztalat nekem.
A nagy karmester mit fog rád bízni hamarosan otthon, ősztől kezdve?
Néhány nap múlva hazaköltözöm Magyarországra, és Budapesten folytatom az életemet. Most áprilisban szenteltek diakónussá, és augusztus 30-án szombaton fognak pappá szentelni a Jézus Szíve templomban, és akkor szeptembertől Budapesten a papi szolgálataimat kezdem majd el. Nagyon várok. Kérdezték a minap, hogy mennyire készülök a pap szentelésre, és akkor az volt a válaszom, én nem a pap szentelésre készülök. Én arra készülök, ami utána jön. És ez vár rám most majd, ha hozzamegyek így a Rómából, meg Olaszországból.
Drága Domi, köszönöm a beszélgetést, köszönöm a mosolyodat, meg mindazt a reménnyel teli jó erőt, ami így árad belőled. Tartsa meg a jó Istenit, és aranyozza be az utolsó napjaidat, és hát azon a táncparketten, ti ketten, amikor a jó Istennel lejtetek, akkor egyre többen kapcsolódjanak bele abba a táncba. Legyen egy nagy kóló.
Nagyon-nagyon köszönöm.
Köszönöm a beszélgetést, áldjon az
Úr. Én is köszönöm.
Kajtőr Domonkos jezsuita diákonussal Vértesajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Kedves testvérek, évek óta